Abban az időben Jézus egy néma emberből ördögöt űzött ki. Amint az ördög kiment, a néma megszólalt. A nép csodálkozott. Egyesek azonban azt mondták: Belzebubnak, az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket. Mások próbára akarták tenni, és égi jelet követeltek tőle. Jézus így szólt hozzájuk: Minden önmagában meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha a sátán önmagában meghasonlott, hogyan állhat fönn országa? Ti azt mondjátok, hogy Belzebub segítségével űzöm ki az ördögöket. De ha én Belzebub segítségével űzöm ki a gonosz lelkeket, a ti fiaitok ugyan kinek a segítségével teszik? Ezért ők lesznek a bíráitok. Ha viszont én Isten ujjával űzöm ki az ördögöt, akkor elérkezett hozzátok Isten országa. Kedves testvérek! A próféták, miközben ostorozzák a népet, gyakran beszélnek arról, hogy hasztalan minden szavuk. Jeremiás például egy olyan képet használ, hogy amint a leopárd nem tud megszabadulni a foltjaitól, úgy Izrael sem a bűneitől. És a mai olvasmányban is hasonló módon beszél, mikor azt mondja, hogy Isten egymás után küldi a prófétákat az ő népéhez, de nem hallgatnak rá. Megkeményítették nyakukat. Még jobban megkeményítették. Ugye itt arról van szó, kedves testvérem, amit úgy szoktunk kifejezni, hogy a megátalkodás bűne. Amikor valaki makacsul kitart a rosszban. Akkor is, amikor nyilvánvaló lenne már a jó. És ugye erre hoz példát az evangélium is, amikor Jézus valami nyilvánvaló jót tesz, és egyesek mégis rossznak állítják azt be. Azzal is fejezi be Jézus, hogy hát amit én tettem, a számotokra annak a jele, hogy eljött az Isten országa. És ezt egyesek mégis teljesen kifordítják, amikor az ördög művét akarják ebben látni. A megátalkodás, mikor az ember makacsul kitart a rosszban. Tehát nem arról van szó, kedves testvéreim, amikor én gyönge vagyok, és azért bukom el. Mert az egy dolog, azt gondolom, ezt mindjárt ismerjük, ezt a tapasztalatot, hogy azért maradok meg a rosszban, mert nincs erőm fölkelni. De itt nem erről van szó. Amikor makacsul kitartok a rossz mellett, és a nyilvánvaló jót is rossznak tartom. Az olvasmányhoz hasonlóan, ahol ugye Jeremiás arról beszél, hogy Isten egymás után küldi a prófétákat, de a nép nem hallgat rájuk, ugye Jézus is mond valami hasonlót később az evangéliumban, amikor a gyilkos szőlőművesekről mond egy példabeszédet. És ugye a példabeszéddel ő is azt érzékelteti, hogy Isten egymás után küldte az ő prófétáit, úgy, mint ahogy a szőlő ura küldi a szolgáit, de egyiket sem fogadták el, és végül a fiút küldi, de őt sem fogadják el. Ugyanakkor, kedves testvéreim, azt is látnunk kell, hogy ebben a példabeszédben milyen csodálatos változás történik ott a végén, hogy a Jeremiás még nem élhette át azt, hogy Isten az ő fiát küldi el hozzánk. Ő még csak arról tudott beszélni, hogy Isten egymás után küldi a prófétákat az ő népéhez. Jézus példabeszédeiben már az is ott van a végén, hogy végül a szőlő ura a fiát küldi a szőlőmunkásokhoz. És ugye pont ez itt ebben a történetben a csodálatos fordulat, hogy azok után, hogy a szőlő ura hasztalan küldi a szolgákat, és egyiket a másik után megölik, kidobják, megverik, kit kellene küldeni a szőlőmunkásokhoz? Hát egy hadsereget, katonákat, fegyverrel, akik erőszakkal behajtják az ő jussát. Ez lenne a logikus a szőlő urának a részéről. Szolgáimat megölték, nincs más hátra, katonákat küldök oda. De a szőlő ura nem az emberi logika szerint cselekszik, hanem egy szál egyedül odaküldi egyetlen fiát, mert ő csak szeretettel tud reagálni. És ez a mi reményünk, kedves testvérem, hogy a Jóisten szeretete nem fárad bele abba, hogy állandóan hívja az embert. Minden bukásunkra, sőt még a megáltalkodottságunkra is szüntelenül ez a válasza. Isten nem fárad bele, hogy újra és újra hívjon bennünket.